Gyanúsított lett a BKV vezérigazgatója, Kocsis Istvánt kihallgatták, ő panasszal élt a gyanúsítás ellen. Az előtörlesztőket segíteni a pénzügyi felügyelet egy pécsi eset miatt most törvénymódosítást kezdeményeznek. Magyar kérdezőkre is szükség lesz, a héten lehet jelentkezni népszámláló biztosnak Szerbiában. És a határon túl a legnehezebb szakasza, a Pádis fennsíkra indultak ma az Erdélyből Budapestre tartó kerékpárosok. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Gyanúsítottként hallgatták ki Kocsis Istvánt, a Magyar Villamosművek korábbi vezérigazgatóját, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Kocsis, aki jelenleg a BKV vezérigazgatója, panasszal élt a gyanúsítás ellen.
Kocsis István ellen az MVM két korábbi ügylete miatt indított büntetőeljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. A gyanú szerint a volt vezérigazgató 2007-ben az igazgatóság megkerülésével energiaipari befektetésekre kötött szerződést egy Cipruson bejegyzett offshore céggel. Az ügylet meghiúsult, a villamos műveket 1,5 milliárd forint kár érte. Kocsis Istvánt azzal is gyanúsítják, hogy 2008-ban szintén az igazgatóság tudta nélkül, hitelbiztosítéki szerződés nélkül nyújtott 2 millió eurós kölcsönt egy gázerőmű megépítéséhez a Milánóban bejegyzett Dekotra Kft.-nek. Az olasz cég nem fizette vissza a hitelt, és mivel a később biztosítékként felajánlott ingatlanok tulajdonjoga rendezetlen volt, sőt, némelyikre már korábban jelzálog került, az MVM nem tudta érvényesíteni a követelését. Mindezek miatt Kocsis Istvánt különösen jelentős, valamint különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítja a Nemzeti Nyomozó Iroda. A volt vezérigazgató nem tett érdemi vallomást, de tagadta, hogy bűncselekményt követett el. Védekezésének alátámasztására egy korábban elkészült igazságügyi könyvszakértő jelentést adott át a nyomozóknak.
Kocsis Istvánt 1993-ban választották az állami vagyonkezelő vezetésébe. A Hont kormány idején ő irányította a sokat vitatott energetikai cégek privatizációját. 1997-ben távozott a vagyonkezelőtől a német RWE energetikai vállalathoz. Ez a cég vette meg a mátrai erőművet. Az állam részéről Kocsis István volt a szerződés egyik aláírója. 2002-ben a kormányváltás után rábízták a paksi atomerőmű igazgatását. Alig fél évvel a kinevezése után súlyos üzemzavar történt az atomerőműben. 3 évvel később előléptették, a Magyar Villamosművek élére nevezték ki. Onnan Veres János pénzügyminiszter menesztette, majd a MÁV Start vezére lett, ezután nevezték ki a BKV vezérigazgatójának, ezt a posztot tölti be most is. Törvénymódosítást javasol az előtörlesztők védelmében a pénzügyi szervezetek állami felügyelete. A javaslat lényege, hogy ha az ügyfél az elő, illetve a végtörlesztést forintban befizeti a bank által megállapított határidőig, akkor utólag további költségeket már nem számíthatnak fel neki. A PSAF egy pécsi férfi beadványa alapján döntött úgy, hogy a törvényt egyértelműbbé kell tenni.
Büntetések elfogadásával.
Kersics Antal 2008-ban lakáskölcsönt vett fel, amit az árfolyam folyamatos emelkedése miatt korábban vissza akart fizetni. A múlt hónapban egy összegben törlesztette is 7,5 milliós hitelét. A pécsi férfi azt mondja, hogy a pénzintézet mégsem zárta le azonnal a számláját. Néhány nap múlva újabb 500 000 forintot követelt a svájci frank erősödésére hivatkozva. A banknál azt mondják, hogy ők szabályosan jártak el. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete szerint a pécsi eset nem egyedi, ezért a hatóság egyértelművé szeretné tenni, hogy milyen szabályok vonatkoznak az elő, illetve a végtörlesztésekre, ezért törvénymódosítást kezdeményez. Ennek lényege, hogy ha az ügyfél a bank által megállapított határidőig kifizeti a tartozását, akkor a pénzintézet utólag további költségeket már nem számíthat fel. A Széchenyi Hitelszövetség szerint ezt a gyakorlatot már most is alkalmazniuk kellene a bankoknak.
Ahol egy végtörlesztés vagy előtörlesztés történik, meg nagyon fontos, hogy az ügyfél írásban is tájékoztassa a fogadó pénzintézetet arról, hogy ez az átutalás elindult, és igenis kérje számon, hogy ennek a hitelnek lezárása az a meghatározott napon belül történik, és ne parkoltassák a pénzintézetek ezeket a pénzeket.
A múlt héten a szociális kerekasztal elkészítette azt a munkaanyagot, amelynek alapján a devizahitelesek akár perelhetik is a bankokat. Ebben főként hazai jogszabályokra hivatkoznak, amelyek szerint senkit nem hozhat kiszolgáltatott helyzetbe bankja. Éppen ezért tisztázni kellene azt is, hogy a hitelintézetek legfeljebb mennyi kezelési költséget számolhatnak föl egy-egy hitelnél. A múlt héten az egyik bulvárlap 4 nagy bankot is megkérdezett arról, hogy mi alapján számolják ki a deviza hitelek kezelési költségét, de választ egyiktől sem kaptak.
Az euróválság Magyarországra gyakorolt hatásának kivédéséről tárgyalt tegnap és ma Orbán Viktor a kormány illetékes tagjaival, Párizsban pedig Nicolas Sarkozy francia elnök és Angela Merkel német kancellár egyeztet az euróvezet válságának megoldásáról, a gazdasági unió erősítéséről és az úgynevezett eurókötvények esetleges kibocsátásáról. Ezekkel az euróvezet bajba jutott országai kedvezőbb feltételekkel finanszírozhatnák adósságaikat, a többi ország viszont kénytelen lenne nagyobb kamatot fizetni, mint a mostani államkötvényei után. Franciaország támogatja, Németország viszont csak a legvégső esetben tartja elfogadhatónak az eurókötvények kibocsátását. Brüsszelben van tudósítónk Víg Zoltán. Zoli, a mai nyilvánosságra hozott kedvezőtlen gazdasági adatok után mit várnak a piacok a Merkel-Sarkozy találkozótól?
Szervusz, Andrea, jó napot kívánok! Elsősorban azt, hogy az unió két legerősebb gazdasága, Franciaország és Németország, tegyen valamilyen határozott lépést az euróválság terjedésének megállítására. Ahogy te is mondtad, az eddig bajba jutott államok alapvetően kettő sorításban vannak. Egyszerre sújtja őket a magas államadósság és a nagy költségvetési hiány az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az, hogy a lassuló európai gazdasági növekedés miatt nem nagyon tudják finanszírozni ezeket a kiadásokat, nem tudjuk finanszírozni tartozásaikat. A sokak által megoldásként emlegetett eurókötvénynek a hátránya az, hogy alapvetően Németországnak kellene garantálni ezek értékét, értékállóságát. Berlin viszont már többször leszögezte, hogy a német adófizetők eddig is a válság fő terhét cipelték. Így aztán most leginkább arról van szó, hogy a sokat emlegetett eurókötvényeket meg lehet-e valósítani, vagy egyáltalán ki lehet-e bocsátani úgy, hogy közben ne teremtsék meg az unió teljes pénzügyi egységét, amihez persze megint csak új intézmények kellenének, és még nagyobb hatalmat adni Brüsszelnek. Az Európai Unió legtöbb tagállama nem szívesen mondana le nemzeti függetlenségének újabb szeletéről, tehát ez politikai jelenleg kivitelezhetetlen.
Víg Zoltán, köszönjük! Az MKP bírálja a szlovák kormány jövő évi költségvetését. A párt szerint vállalható és takarékos költségvetésre van szükség a pénzpiacokon uralkodó helyzet és az euró megroppant stabilitása miatt. Szerintük a mostani tervezet nem ilyen. A jövő évi költségvetést a múlt héten mutatta be a szlovák pénzügyminiszter. Ebben az állami kiadások 8,8%-kal, a bevételek pedig 17%-kal nőnek. Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke szerint a közelgő gazdasági válság miatt irreális 4,4%-os gazdasági növekedést tervezni, és még irreálisabb 17%-kal magasabb adóbevételeket várni. Magyarok jelentkezését is várják népszámláló biztosnak Szerbiában. A feladatra még ezen a héten lehet jelentkezni. A legtöbb helyen azonban már most többszörös a túljelentkezés, a munkát ugyanis jól megfizetik. Október 1-e és 15-e között 41 ezer kérdező biztos dolgozik majd.
A kérdezők az októberi népszámlálás 15 napjára 70 ezer forintnyi honoráriumot kapnak, ami a 100 ezer forintos szerbiai átlagfizetésekhez képest jó kereseti lehetőség. Erika az elsők között töltötte ki a jelentkezéshez szükséges űrlapot.
Munkanélküli vagyok, és különben az egész család jelentkezett, anyám is, a lányom is, megpróbáljuk. Próba szerencse.
Előnyt élveznek az egyetemisták és a munkanélküliek. Azokban az önkormányzatokban pedig, ahol jelentős számú magyar közösség él, bíznak a magyar nemzetiségű biztosok tömeges jelentkezésében.
Minden érdeklődőnek bizonyos pontszáma lesz. Több pontja lesz nyilván azoknak, akik munkanélkül vannak, meg akik egyetemisták, ez az utasítás szerint. Illetve az iskolai végzés szerint szintén pontozzák az érdeklődőket.
A temerini polgármester abban bízik, hogy magyar nemzetiségűek is tömegesen jelentkeznek kérdezőnek, tekintettel arra, hogy a községben a magyarság aránya közel 40%.
Az emberek, és azt kell mondanom, hogy joggal és alappal bizalmatlanok a mindenkori állami szervek iránt, tehát már maga biztos megjelenése, egy magyar biztos megjelenése egyfajta garanciát jelentett arra, hogy hiteles adatokat fog majd továbbítani a köztársasági statisztikai hivatal felé.
A kérdezőket oktatók jelentkezése már lezárult. A legtöbb helyen többszörös túljelentkezés volt a tiszteletdíj miatt. Botrányt okozott, hogy több helyen előnyt jelentett a párttagság. Újvidéken a közvélemény nyomására 15 a hatalmon lévő demokrata párthoz köthető jelölt lépett vissza.
Elhalasztották az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséről szóló tárgyalást. A kezdeményező Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács fellebbezett a korábbi elutasító ítélet ellen. Az elsőfokú döntés szerint minden pártnak a nemzeti érdekek képviseletét kell vállalnia. A bíróság szerint az Erdélyi Magyar Néppárt csak egy közösség érdekeit képviseli. Most azért halasztották szeptember 8-ára a tárgyalást, mert nem érkezett meg az ügy teljes dokumentációja a bukaresti törvényszékről. Az ügyvezető elnök Toró T. Tibor arra számít, hogy a következő bírósági döntés már nekik kedvez, és bejegyzik az Erdélyi Magyar Néppártot.
A halasztás igazából a szervezetépítést fékezi egy kicsit, hiszen az emberek egyre többen kérdezik meg, hogy na mi lesz a párt bejegyzéssel. Én erre csak azt tudom mondani, hogy a munka folyik, a programalkotás is, a szervezeteinknek az építése is, és akkor, amikor szeptemberre bejegyzik végre a pártot, akkor teljes üzemmódba kezdünk mi is dolgozni.
Az erdélyi magyarok többsége elkülöníti magát nem csak a román anyanyelvűektől, hanem a magyarországi közösségtől is. Ez derül ki abból a felmérésből, amely az erdélyi magyarok identitás tudatát vizsgálta. A legtöbben Erdélyt tartják az otthonuknak, Románia a második helyen szerepel. Sokan úgy gondolják, hogy a kisebbségek az ország lakosságának szerves részét képezik. A felmérés szerint a többség úgy érzi, hogy elsősorban a magyar kultúrnemzethez tartozik, csak ezután jön a román állampolgárság. Az is kiderül, hogy a románságot jobban elfogadják, mint a rendszerváltás utáni években. A kutatók szerint továbbra is tartja magát a sajátos erdélyi magyar identitás. Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Repülési kiképzőközpont alapjait teszik le a magyar katonák, 300-an indulnak Afganisztánba. Az anyanyelvüket gyakorolhatják, határon túli iskolásoknak szerveztek reneszánsz tábort Esztergomban. Csak nem 300 magyar katona indult el Afganisztánba, Szolnokon búcsúztatták el őket. Ezúttal 8 fős különítmény is indult, amelynek az a feladata, hogy afgán pilótákat tanítson helikoptert vezetni. A magyar katonák feladata lesz az is, hogy Herát tartományban egy új repülési kiképzőiskola alapjait rakják le. Az ünnepségen Hende Csaba honvédelmi miniszter azt mondta, az afganisztáni misszió a legveszélyesebb, amire magyar katona elindulhat.
Afganisztánba indul ez a 300 katona, a legtöbben továbbra is békefenntartói újjáépítési feladatokat látnak el Baglan tartományban. Magyar katonák már 2 éve oktatnak harci helikopter vezetésére afgán katonákat, most először azonban Herát tartományba is küldenek ki képzőket.
Mi 17-es ez az alaptípus, az afgánoknál erre képezzük ki. Nekünk ebbe van kiképzési és repülési tapasztalatunk, remélhetőleg át is tudjuk adni azokat az ismereteket, amiket mi tudunk.
A legnehezebb és legveszélyesebb feladatra, amire ma magyar katona elindulhat.
Magyar katonák 2003 óta vesznek részt a NATO afganisztáni missziójában. 2006-tól vették át a tartományi újjáépítési csoport vezetését.
Számtalan iskolát, orvosi rendelőt, utat, artézi utat és más a civil lakosság életéhez elengedhetetlenül szükséges, és az afganisztáni újjáépítéshez rendkívüli fontosságú munkát végeztek el eddig a katonáink.
5 év alatt legalább 10-szer érte komolyabb támadás vagy baleset a magyar kontingenst. Az afganisztáni misszió ideje alatt eddig 4 magyar katona vesztette életét.
Elavult a szlovák hadsereg technikája. A honvédelmi tárca most készít erről egy elemzést, ez alapján akarják majd átalakítani a haderőt. A minisztériumnál azt mondják, az előző kormány nem foglalkozott ezzel, a hadsereg pedig olyan állapotban van, hogy tovább már nem lehet halogatni az átalakítást.
A légierőt, a külföldi és a hazai válságkezelésben résztvevő egységeket fejlesztenék elsősorban Szlovákiában. A tárca felmérése határozza meg a haderő reform irányát is. Őszintén szólva nem áll túl jól a szénánk. Most készül a hadsereg stratégiai áttekintése. Ebben mindent felmérünk és eldöntjük, mi marad meg a jövőben és mit számolunk fel a seregen belül. Ez a dokumentum szeptemberben kerül a kormány asztalára, mondja a tárca szóvivője. Ivan Rudolf szerint a haditechnika nagy része elavult. Nem korszerűek a tankok, a harcjárművek és a teherautók sem. A lőszerek szavatossága lejárt, ezért elengedhetetlen a modernizálás. 14 ezer katonája van a szlovák hadseregnek. Ezt a számot most csökkentenék, a keretszámokat viszont még nem határozták meg.
A védelmi tárcának több mint 3 milliárd euróra lenne szüksége a hadsereg modernizálásához. Ebből a pénzből egy kisebb, de erőteljesebb és jóval jobban felszerelt hadsereget szeretnének. Bartal Tíme, MT Hírcentrum, Pozsony.
8000 fős haderő csökkentést javasol jövőre az ukrán elnök. Eszerint a csapat létszám 5000 katonával csökkenne, ehhez jönne még a háttérintézmények 3000 dolgozója. Viktor Janukovics sürgőségi eljárással nyújtotta be a törvénytervezetet. Az ukrán elnök felszámolná a fölösleges fegyverkészleteket, támaszpontokat és raktárakat. Elemzők úgy vélik, az intézkedésnek elsődlegesen az alacsony tiszti fizetés az oka, hisz a családfenntartó férfiak ilyen alacsony jövedelemért nem lépnek be a seregbe. Az ukrán parlament nemzetbiztonsági és védelmi bizottságának vezetője még az év elején jelezte, hogy az ország hadserege katasztrofális helyzetben van. A csökkentésről szóló javaslatot szeptember elején tárgyalja az ukrán parlament. Sikerült megfékezni az olaj ömlését Skócia partjainál, így már napi 2 hordónyi olaj jut csak az északi tengerbe. 2 helyen sérült meg a Shell egyik fúrótornyának vezetéke, ezért rengeteg olaj került a tengerbe az elmúlt napokban. Az első szivárgást még a múlt héten fedezték fel, azóta a Shell szerint 1300 hordó, vagyis 216 tonna olaj szivárgott ki. Egyelőre csak a skót tengerészet készített felvételeket az olajömlésről, ezeken az látszik, hogy hatalmas olajfolt úszik a tengeren.
A szivárgás súlyos, de a szakértők szerint nem valószínű, hogy az olaj eléri a partokat. Várhatóan szétoszlik majd a tengerben. A búvárok a helyszínen vannak már, és a szivárgás megállításán dolgoznak. Az olaj még mindig szivárog, de már kevésbé, ami jó jel, mondja a skót miniszter. A környezetvédők azt állítják, nem kaptak meg minden információt az olajömlésről. Nem tudjuk, mennyi és milyen olaj került a tengerbe. Arról sem tudunk, mennyi madár lehet most abban a térségben. Nem tudjuk, mennyire súlyos a helyzet, panaszolja a madárvédő. Skócia partjainál 10 éve nem került ennyi olaj az északi tengerbe, mint most.
Magyarország elutasítja a cianidos aranykitermelést Verespatakon. Az erről szóló kormánydöntésről Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár levélben tájékoztatta Borbély László román környezetvédelmi minisztert. Az államtitkár szerint Magyarország számára elfogadhatatlan a cianidos technológia. A határokon átnyúló szennyezési kockázatok miatt Romániának kötelessége kikérni a környező országok álláspontját is a beruházásról. Az állásfoglalások azonban Bukarestet nem kötelezik semmire. Magyarország februárban kapta meg a több mint 1000 oldalas román tanulmányt, amelyet áttanulmányoztak, és ezután döntött a kormány a hivatalos álláspontról. Csaknem 1 kiló aranyékszert próbált Magyarországra csempészni egy német férfi röszkénél. A több mint 5 millió forint értékű szállítmányt a csomagok között elrejtve találták meg a pénzügyőrök. 60 különböző aranykarkötőt, medált, gyűrűt, fülbevalót, nyakláncot, derékövet találtak a német rendszámú autóban. Az ékszereket lefoglalták, a német férfi ellen pedig csempészet büntettének megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak. Már nem csak a Kárpát-medencéből, hanem Uruguayból, Kanadából és Görögországból is érkeznek magyar gyökerű fiatalok a külhoni magyar fiatalok találkozójára. Az összesen 17 országból érkező majdnem 500 fiatal egy hétig lesz Magyarországon. Múzeumba, táncházba, sétahajózásra viszik majd őket. Művészeti együttesek is jönnek, ők fellépnek a Mesterségek ünnepén, a Pest Hidegkúti nyári fesztiválon és a Gödöllői királyi kastélyban. 88 határon túli magyar iskolás gyakorolhatja az anyanyelvét Esztergomban, nekik szervezett reneszánsz tábort a Rákóczi Szövetség. A gyerekeket egy hétig látják vendégül a városi kempingben, ahol kézműves foglalkozásokat és lovagi játékokat szerveznek nekik.
Tábortáncot járnak az esztergomi anyanyelvi táborban. 1989 óta ekkor rendezték meg először ezt a tábort, mindig így köszöntik egymást a lakók. 88-an vannak, főként általános iskolások. A legfiatalabb 6, a legidősebb 15 éves, felvidékiek, kárpátaljaiak.
Ipoly-Balogról jöttem.
Nikolas most van itt először, barátja buzdította, hogy jelentkezzen.
Sokat játszunk ki a Reneszánszkor, az a témája.
Ennek megfelelően a szervezők reneszánsz ruhában, reneszánsz zenével várták a táborozókat. A programok is a reneszánsz kultúra körül forognak. Lesz lovagi játék, kézműveskedés, a diákok megismerkedhetnek a reneszánsz művészetekkel. A gyerekek egy részének ez a tábor az egyedüli lehetőség, hogy használhassa anyanyelvét.
Vannak olyan gyerekek is, akik törik a magyart. Ez főleg a kárpátai gyerekeknél van. Ott nagyobb probléma az, hogy otthon nincs olyan közegük, ahol beszélhetnek, ahol használhatnak. Itt nem csak, hogy beszélhetnek, hanem az irodalmi értékekkel is megismerkedhetnek.
A Rákóczi Szövetség a szervező. 22 éve hívja meg a fiatalokat, hogy azok megismerhessék a magyar kultúrát, történelmet, és gyakorolhassák a magyar nyelvet.
Legnehezebb szakaszához ért a határon túra. A kerékpárosok ma Kolozsvárról indultak a Bihari hegységben fekvő Pádisfensíkra. A Gyimesbükről Budapestre tartó túra résztvevői 850 km tekerés után augusztus 20-án érkeznek a parlament elé.
Több mint 1000 méteres szintkülönbség és egy 100 kilométeres szakasz teljesítése vár ma a korszakváltó határon túra több mint 130 résztvevőjére.
Szerintem fel vannak rá készülve az emberek, mert az előző 9 hétben minden hétvégén volt felkészítő túra, és azon a legtöbb, legnagyobb része a túrázóknak már részt vett.
A kerékpárosok tegnap délután érkeztek meg Kolozsvárra. A túra Gyimesbükkből indult, Székelyudvarhelyen és Szászlégenen keresztül 307 kilométert tekertek a Kincsesvárosig.
Kolozsvár elé már kijött jó néhány biciklis, és csak érdekességként említem meg, hogy voltak sokan közülük, akik nem is tudtak magyarul, de ők is nagyon jól érezték a csapatban magukat.
A túra magyarországi résztvevőihez Székelyudvarhelyről és Kolozsvárról is csatlakoztak bringások.
A tavaly már egy nap erejéig belekóstoltunk a korszakváltó határon túrába. Végtekertünk Marosvásárhelytől Székelyudvarhelyig, és akkor jött meg az ötlet, hogy jó lenne az idén végigtekerni Gyimesbükktől vagy Székelyudvarhelytől Budapestig.
A kerékpárosokra még 547 kilométer vár. A biciklikaraván holnap lépi át a román-magyar határt.
Régészeti kiállítóközpontot építenének Újvidéken, ott, ahol valószínűleg az első vajdasági település nyomait találták meg még tavaly. A munkálatok közben 7000 éves leletekre is bukkantak.
Tavaly ősszel fedezték fel Újvidéken a 210 lakóhelyet és sírhelyet tartalmazó település maradványait. Útépítés közben bukkantak rá. Mindjárt kiderül, hogy mi is ez itt, mondja az egyik archeológus a munkálatok során felvett filmanyagon. A mindennapi életben használatos tárgyak, agyagedények, őskori szerszámok, lakhelyalapok és sírhelyek különböző korokból származnak. A legrégebbiek a korai kőkorszakból. Veremházak, félveremházak, viskók alapjait tártuk fel. Agyagedények maradványaira bukkantunk is, sírokra, amelyekbe a halottal együtt a használati tárgyait is eltemették, mondja a szakember. Újvidék városépítési hivatala most archeológiai kiállítóközpontot szeretne a helyszínen létesíteni. A tárgyakat az ásatások színhelyén mutatnánk meg. A régészeti park egy múzeumot és egy amfiteátrumot is tartalmazna, ahol oktató és szórakoztató jellegű rendezvényeket tartanánk, mondja a szakember. A hivatal azt reméli, hogy tervüket a város képviselőtestülete még az ősszel elfogadja.
8:45-kor Szántó Georgina várja önöket a közbeszédben. Szia, mi lesz nálatok ma este?
Jó estét kívánok, szervusz! Leírta az Európai Unió a kelet-európai cukorgyártást. Érdemes lesz-e újra cukorrépát termeszteni Magyarországon? Glatfelder Bélával, az Európai Parlament néppárti képviselőjével arról beszélgetünk, megszüntethető-e mezőgazdaságunk kiszolgáltatottsága. Aztán 400 milliárd forintot spórolhat a kormány, ha megszünteti az előző kormányok nagy beruházásairól szóló PPP, azaz magántőkét bevonó szerződéseket. Hogyan lehetséges dűlőre jutni a befektetőkkel, és kiderül-e, mennyi kár érte az államot, és kiket terhel ezért a felelősség? Vendégünk Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára. Aztán vendégségben Budapesten külhoni magyar fiatalok találkozója a Kárpát-medencén belül és kívül élő magyar fiatalok részére. És végül augusztus 20-án az államalapítást ünnepli a magyarság. A tűzi játék és a látványos programok mellett új díszkivilágítást kap az országház is. Az állami megemlékezésekről Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkát kérdezzük.
Köszönjük szépen. Most pedig legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. Gyanúsított lett a BKV vezérigazgatója, Kocsis Istvánt kihallgatták, ő panasszal élt a gyanúsítás ellen. Az előtörlesztőket segíteni a pénzügyi felügyelet egy pécsi eset miatt most törvénymódosítást kezdeményeznek. Magyar kérdezőkre is szükség lesz, a héten lehet jelentkezni népszámláló biztosnak Szerbiába. És a határon túra legnehezebb szakasza a Pádis fennsíkra indultak ma az Erdélyből Budapestre tartó kerékpárosok. A közbeszéd után az 1965-ben készült Gyerekbetegségek című magyar filmet láthatják, a késő esti kínálatból pedig a Planet 55 nevű EGRI zenekar koncertjét ajánlom figyelmükbe, ami 23.15-kor kezdődik. 8-kor Nemzeti Krónikával jelentkezünk, szép estét addig is, viszontlátásra!